Hinzenkamp Fülöp vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon. Beszélgetés előtt még szeretném felhívni figyelmüket a Margó Polc játékunkra. Hogyha egy könyvet vásárolnak a Bookline standnál a galérián, egy egész évre elegendő olvasnivalót nyerhetnek. A következő beszélgetésünk a Book kiadó gondozásában megjelent Donára Gyöngyház hercege. A szerzővel Pirok Gáborral és Várai Artúrral Vajon Nikoletta beszélget. A dedikálás az oldalt a mikrofon mellett lesz közvetlenül az előadás után. Hogyha még szeretnének olvasni a itt bemutatott, Margó Feszten bemutatott kötetekről, a szerzőikről, akkor a könyvesmagazin.hu weboldalon még olvashatnak tovább. Köszönjük szépen és jó szórakozást!
Sok szeretettel köszöntöm én is a Donára Gyöngyház hercege alkotóit, Pirok Gábort és Várai Artúrt. A könyvről fogunk elsődlegesen beszélgetni, ugye előttünk is van, illetve nálam is, és majd meg is lehet vásárolni a Bookline Shopban. Maga a könyv ugye a Book kiadó gondozásában jelent meg az idei könyvhétre, úgyhogy ott debütált a könyv. Először Gáborhoz lenne egy kérdés, ugye már több kötetes szerző vagy, úgyhogy a kaszkadőr szakértő mellett most már új foglalkozásod is van, mint író. Viszont az eddigi könyveid azok rólad szóltak, vagy életrajzi jellegűbbek voltak, és ez az első olyan történet, amiben már nem Pirok Gábor a főszereplő. Hogy hogyan váltott?
Igen, köszönöm a méltatást, és üdvözlök mindenkit nagy szeretettel. Igen, hát az életrajzi regényeim is nagyon olvasmányosak, én kalandregénynek hívom őket. Ugye az első a Gaszkodőnök születtem, az 2007-ben jelent meg. Sajnos az még csak magánkiadásba küzdködtünk évekig, de most hála Istennek, hogy mögénk állt a kiadó, a Book, és a Hollywoodland című írásom tavaly jelent meg a könyvhéten, és nagyon jól sikerült, szerencsére nagyon jó kritikákat kaptunk. És aztán ugye tovább kalandozva volt egy nagyon-nagyon régi ötletem, egy pár sor szinopszis volt a fejemben, még a 90-es évek elejéről. Donár a kisfiú, akinek van egy álma, hogy a tengernek egy szörnye a baktár, az bezárja őt egy kagylóba, és elrejti a óceánok egy távoli pontján.
Ez már spoiler.
Tessék?
Ez már spoilerezünk a történetben.
Ez a spoiler, így van. Hát majd amikor az amerikai producerek kérdeznek a sztori felől, akkor ezt fogjuk előadni röviden. De van egy másik szál is, a 10.000 kilométerrel arrébb vagyunk, mert az a történet Óceániában kezdődik. És a kisfiú az különleges adottságokkal születik, beszélés érti is az állatok nyelvét. Vannak állatbarátai is, két delfin, a Titi és a Totó, egy kakadu, és egy vízidisznó a kapudala. És ezek végtelenül aranyosak, és ők tinédzserek, illetve ő és a barátai, a Kordi és a Milla, és miután a törzsfőnök, a sziget varázslója megfejti az álmát a kisfiúnak, akkor elindulnak felkutatni a kagylóba zárt lány. A másik szálon, meg 10.000 kilométerrel arrébb egy halászfaluba vagyunk, egy kisvárosba, ahonnan egy hadihajó, az Esmeralda elindul felkutatni egy kalozoknak állt angol fregattot, egy másik hadihajót, illetve a távoli gyarmatokon kell rendet csinálniuk egy telepen, ez a küldetése a hajónak, és főhőseink félúton találkoznak, és nagyon érdekes és kalandos történeteken mennek, eseményeken mennek keresztül, és hát gyakorlatilag történelmi alapokra helyezve nagyon kevés meseelemmel és fiktív beépítéssel hoztam létre a történetemet, ami hát ez egészen idáig mindenki nagyon dicséri, hála Istennek. Az ember nagyon nehezen dicséri a saját főztét, de hát nagyon ajánlom mindenkinek. A másik, ami nagyon nagyon tetszik, és nagyon, hogy a Artur barátom, akivel sikerült nagyon jól összejönnünk. Gyenge játékos egyébként, mert mindig kőpapírolózunk, de most véletlenül ő nyert. Úgyhogy, de a játék az nagyon fontos, lételemmel az életünknek, egyébként kaskadőröknek is, meg mindenkinek ajánlom, hogy ne unatkozzon. Szóval a lényeg az, hogy ő kiváló egy grafikus művész, és csodálatos rajzokat, illusztrációkat adott a történethez, és nagy bizalommal tekintünk előre. Most
minden kérdést ne lője, ne? Szóval megkérdezzük még, hogy mit tervezünk vele, de most említetted az Artúrt, akkor hozzá lenne a következő kérdés, hogy szerintem ebben nem sokan látnak bele, hogy egy illusztráció az hogyan készült. Tehát nyilván megszületik a mű, ahogy beszélt, megmesélt Gábor is a történetről, meg hogy született meg így a tollából az egész cselekmény, meg az a történet. Ugye ti már illusztrátorok az egész történetet kapjátok, tehát már vizualitás nélkül megvan egy cselekményszál. Ugye ez picit belnézve a színfalak mögé, hogyan néz ki a képzőművészet oldaláról? Hogy készíted?
Hát én is üdvözlök mindenkit. Nehéz olyan szinten megfogalmazni ezt az egész munkamenetet, hogy ez mindenkinek érdekes tudjon lenni. Van a technikai rész, ami rettentően unalmas dolog, van a nem technikai része, ami meg valószínűleg talán egy fokkal izgalmasabb tud lenni. Tehát, hogyha van egy megírt szöveg, azt elolvasva, azért akarva akaratlanul is, van egy vizualitása annak az egésznek, már olvasva is. Tehát képek tudnak fölpattani az embernek a fejéből csak úgy, hogy olvassa a sztorit. És nem mellékesen az előképek azok fontos szerepet játszanak ilyenkor, hiszen valamilyen szinten talán hát ez a posztmodernnek talán a jellegzetessége, hogy nagyon nincs új a nap alatt, viszont az a kulturális bázis, ami a rendelkezésünkre áll, az olyan komponensekből tud összetevődni, ami egy újat tud alkotni, anélkül, hogy plagizálna. Tehát, hogy fontosnak tartom azt, hogy valami unikális legyen, valami újszerű legyen, de most már elkerülhetetlen lehet az, hogy ne tudjon visszautalni valamire, ami előképnek minősülhet valamilyen szempontból. És az én gyerekkoromat az kísérte végig, hogy édesapám 1946-ban született, tehát az ő gyerekkorában lévő alapélményeit emelte át az én életembe úgy, hogy ami neki alapélménynek minősült, az az én alapélményem is lett. És ilyen volt a Kincses sziget, mint diafilm, ilyen volt az 1930 akárhányas Blood kapitány kalandjai, mint film, vagy hogyha Errol Flynnről van szó, akkor a Héttenger ördöge. Tehát, hogy ezek az alapélmények, ezek alapvetően megvannak, meg a Moby Dick ráadásul, hogy vannak olyan képi, ilyen ősképek, amiből lehet ilyenkor táplálkozni, hogyha van egy olyan történet, ami egy ifjúsági, egy ilyen friss, nem nyúlik se politikailag, se semmilyen szempontból a mához, hanem egyszerűen csak szórakoztatni akarja a tizenéves korosztályt. És valószínűleg innen jön az, ami a képi megvalósításnak a végeredménye, ha úgy vesszük.
Köszönöm. Beszéltél arról, hogy ugye miből táplálkoztak aztán a képi világ. Ugye ez Gábornál is egy fő kérdés, hogy aki olvassa a könyvet majd, vagy belenéz, azért ez egy nagyon mozgalmas és cselekménydús történet. Ugye azért azt nem lehet letagadni, meg eltitkolni, hogy mi volt az előző, meg első szakmát. Tehát, hogy gondolom neked is táplálkozott ebből a cselekményvezetés, meg a stílus, hogy rengeteg film alkotásában vettél részt, meg voltál jelen.
Igen, hát az, akik itt ülnek, biztos sokan tudják, vagy talán, ha nem, akkor most elmondom. Én 1969 óta vagyok kaszkadőr, most már nem vagyok aktív kaszkadőr, de mint kaszkadőr szakértési akcióra, én ezzel dolgozom. Több mint 50 évig voltam a szakmán, és 5 kontinensen dolgoztam a legnagyobb filmekben, a Titanic-tól kezdve a Cutthroat Island-ig, ami valamilyen szinten inspirált is tulajdonképpen. Ez egy kalosz történet, Gina Davis és a Matthew Modine a főszereplő, 2 kalosz hajó csatája gyakorlatilag. Akkor dolgoztam a Stranded, a Patavet Vázsiába című filmbe, ami egyébként a Disneynek a Swiss Family család története, amit már elmítetted ezeket a filmeket, 1936-ban már megjelent, és akkor erről a Hallmark készített filmet, és hát rengeteg kalandfilm és egyéb történelmi filmek valamilyen szinten nyilván inspiráltak, és én filmre írt kisregénynek írtam meg ezt a történetet, és egy trilógiát szeretnénk belőle, ez meg is lesz. Ugye most jön ki az első rész, és jövőre a kiadó nagyon szeretné, ha kijönnénk a második, harmadik résszel, és így lesz egy nagyon szép, egy komplett írás, de csak visszatérve az élményekre és az inspirációra, hogy mint kaszkadőr és szakértő is, ugye ezekből táplálkoztam valamilyen szinten, hogy Tájföldtől kezdve, Mexikói öbölön keresztül, Kanadában, mindenfelé a világon forgattam, és gyönyörű tájokon jártam, rengeteg emberrel találkoztam, és egyébként nagyon sokat olvastam, és nagyon szeretünk olvasni, és a mai napig is olvasunk, és hát nyilván ezekből az egyetemes kultúra pici elemeiből, meg a filmes dolgokból állt össze ez a történet, de ez egy különleges történet. Most tehát mondtad, hogy nagyon nehéz újat kitalálni, valóban, hisz a kalózok azok mindig léteztek, meg a tengeri szörny is létezett, meg ugye különböző emberi dolgok, de mégis valahogy, ha úgy gyúrod össze és úgy rakod föl akár a rajzaidat, mint ahogy sikerült is, vagy ahogy én az írásaimat, attól ez különleges. Ugye most a rajzok kapcsán mi sokat beszélgettünk arról, hogy lehetne megcsinálni ezeket, úgyhogy különleges és érdekes legyen. Hogy például az egyik kedvenc rajzom a könyvbe, amikor a 2 hadihajó, vagyis a baktár, a tengeri szörny, ez a óriás hal megtámadja a North Star, a északi csillag nevű hajót, és közben az Esmeralda meg közbeavatkozik, ugye, és most nem akarom elállni a történetet, de gyakorlatilag látszik a 2 hajó, látszik a bálna, ez a tengeri szörny, és az egész jelenet egy hihetetlen egy drámát alkotva jelenik meg egy dupla oldalon. Nagyon nehéz ez, kicsit olyan, mint a storyboard, ezt igazából, ha storyboardba kellett volna megrajzolni, legalább 5-6-7-8 rajzból jött volna létre. Arthur nagyon szerencsére sikerült neki csodálatos rajzot készítenie, és fölrakni úgy a rajzait, a rajzokat az oldalra, amit én elképzeltem, és amit aztán ott is van a könyvben, hála Istennek.
Igen, és itt amit felhívnám a figyelmet, ha valaki majd megnézi a könyvet, hogy az elején és a hátulján ugye a párhuzamos cselekményszál és párhuzamos helyszín vagy kultúra van jelen. Ugye az egyik a természetközeli főszereplő világa, a másik pedig ugye egy angol kalózok világa, hogy ebben illusztráció szempontjából mit tartottál szem előtt, hogy az nyilván, hogy legyen egységes a kettő, de azért ez nagyon két eltérő kultúra, vagy nagyon eltérő gyökerekkel rendelkező világ.
Hát könyvnél nagyon nehéz úgy gondolkozni, hogy csak ezt, vagy csak azt tartsam szem előtt, hanem a könyv az egy igazából egy műtárgy, hogyha azt vesszük, nincsenek olyan részei, ami függetleníthető az egésztől. Tehát, hogyha valamit elindítasz, hogy van egy alapkoncepciód, akkor mindent annak a koncepciónak kell alárendelni, és vagy ami abba a koncepcióba beilleszthető. És hát itt azért nehéz nem elvetni a technikai jellegét a dolognak, hogy én, mint illusztrátor, hogyha megkapok egy munkát, ami könyv, akkor hát nyilván kiadótól függően nagyon, nagyon változatos a felhozatal, de speciál ebben a témában jóformán mindent tudtam akkor, amikor ezt a munkát én megkaptam. Tehát tudtam azt, hogy kell egy fülesborító, adott esetben ugye erről van szó, ami kihajtható. Tudtam, hogy hanyadik oldalon milyen terjedelemben legyenek az illusztrációk, azon mi szerepeljen. Tehát, hogy ebből a szempontból egészen fix talajon álltam, csak hozzá kellett társítani egy olyan hátteret, ami végigvihető az egészen. Tehát, hogy az, hogy a belső fülesborítón az egyik oldalán a Donár-féle természetközeli millió kell, hogy látszódjon, a másik oldalon pedig az angol egészen természettávoli millió kell, hogy látszódjon, azt valahogy össze kellett hozni vizuálisan. És akkor onnantól kezdve, hogy megvan az ellentétpár, valahogy össze is kell, hogy csengjen, valahogy hasonlítson is egymáshoz. Tehát ez képileg úgy kellett dekázni, hogyha esetleg megmutatod, akkor a hajó az egy visszatérő elem. Itt van egy hát napkorong, vagy ki aminek véli, vagy egy földkorong, vagy esetleg egy térkép, és itt az Ausztrália és ahhoz közeli szigetcsoport látható, még a hátulján, pedig a hajó szintén itt van, csak itt az Anglia és az angol partokhoz közeli szigetvilág látható, tehát hogy kellett lennie egy átcsengésnek, egy visszatérő elemnek, ami összeköti a kettőt, hogy ne legyen teljesen differenciált.
És itt a vizuálisan megnéztük ezt a kettősséget, akkor Gábor, következő kérdés, ez meg a tartalmi része, hogy mi volt ezzel a célod, vagy mit akartál érzékeltetni, tehát miért volt szükséges az, hogy beemelj mondjuk két ennyire ellentétes világot, és összehozd a könyvbe?
Jó, mindjárt válaszolok a kérdésedre, csak még egy picit kiegészítés a Artúrnak a illusztrációihoz, hogy őt a sokadik grafikus művész után választottuk ki, már hajunk égnek állt, amikor most nem mondunk neveket, de és ez egy nagyon nagy egymásra találás szerintem, és annak nagyon örülök neki, mert azt a fajta képi világot, amit én elképzeltem, ugye, mert szinte úgy írtam a regényt, hogy vizuálisan szinte láttam minden egyes jelenetet, és az valószínűleg annak köszönhető, hogy a filmszakmában dolgozom.
Ez biztos, hogy annak, tehát ez tehát kiadói tényleg, oldal.
És ahogy olvassák, és mindenki, aki eddig olvasta, mondta, hogy fölfalta gyakorlatilag egy délután kiolvasták a könyvet, ugye csak 110 oldal, és ugye ezek a grafikák kiszolgálják a sztorit, ami nagyon fontos, ami ugyanúgy, mint a filmben, hogy a szöveg vagy a jelenet együtt egy komponenst alkotva, ez óriási, nagyon, és tényleg kimondható, ez művészi és abszolút szép irodalom mellette, és most a tartalmi dolog, ez a kettős világ. Én rengeteget dolgoztam angolokkal, meg mindenféle nemzettel volt, például a Cutthroat Islandben, a Kalózok szigete című filmben 16 nemzet fiai dolgoztak egy szedbe. Tehát amikor Máltán voltunk, 16 országból jöttek emberek a stábba dolgozni. Új-zélandi csapat húzigálta a vitorlákat, akkor voltak helyi máltai kaszkadőrök, akkor jöttek Görögországból, Hollandiából, ugye Angliából, Amerikából, Olaszországból a stáb, ruhások is természetesen olaszok, sminkesek, franciák, és így tovább. Tehát egy nagy nemzetközi csapat, és én voltam magyar kaszkadőr, a Matthew Modin dublőre, hát 6 hónapig dolgoztam Máltán, illetve Tájföldön. Tehát rengeteg élmény, ha is a behatás ért, és azt a hajón, ugye azok a 16-17. századi hajók, amit ugye beszélt a Héttenger ördögéről, ugye édesanyám kedvenc filmje vitt minket a filmmúzeumba. Errol Flynn, ugye klasszikus. Úgyhogy ezek, ebben a millióben dolgozni, ez rendkívül módon inspirál. A történet, ez az első pár sor, az még Oceániába vezetett még, amikor 90-es évek elején ez kipattant a fejemből, a Donár, ez a történet, és akkor tovább fejlesztve rájöttem, hogy mindenféleképpen kész szálon kell, hogy vezessük a történetet, mert ugye ezek az angolok a gyarmatokon keresztül magunk alá gyűrték a világot, a 16. századtól kezdve gyakorlatilag kolonizálták Indiát és Ázsiát és mindenfele, Észak-Amerikát, persze onnan jól kidobták őket, aztán, de lényeg az, hogy ők úgy gondolták, hogy ők a világúrja, és ehhez képest úgy is viselkednek, hogy a kapitány összehívja a csapatát a hajón, és elmondja, hogy ezek az emberek, akik oda fölkerültük a hajóra, benszülöttek, ezek nem egyenrangúak velük, és úgy is kell őket kezelni. Hát nyilván ezzel az ember nem ért egyet, és én se értek egyet, nyilvánvaló, de ez nem kisarkítva, de ezek a dolgok megjelennek mindenféleképpen az írásomban.
Igen, ez ugye elárultad az egyik kulisszatitkot, hogy nagyon sok illusztrátort megnéztünk, és válogattunk abból, amiket készítettek, mire ugye Gábor rábólintott az Artúr munkáira. De nyilván ez ugye annak a hatása is, meg a következménye, amit mondtál, hogy tényleg nagyon a filmes világból jövő sokkal inkább látod vizuálisan is már a könyvet. Ez lehet, hogy neked egy picit nehéz volt, vagy egy szerencsés találkozás volt, inkább szerintem a B, hogy tudtál egy olyan látványvilágot létrehozni, ami összecsengett azzal, amit már Gábor látott a lelki szemei előtt.
Ez egy kérdés.
Valószínű a második. Ugye a könyv, ahogy említettük az elején, már a könyv Fétre megjelent idén, úgyhogy már egy ideje piacon van, olvassák, találkozhattatok ti is már olvasókkal. Ki mit tapasztalt, milyenek a visszajelzések, vagy van-e olyan történet, vagy bármi, ami megfogott titeket, amióta már kín van a könyv, és saját útját járja valahol?
Na Gábor, te jössz.
Hát aztán ez nehéz ügy, de már az első olvasóim is dicsérték, miután odaadtam például a családtagjaimnak, vagy a Római Tenisz Akadémián, ahova járunk teniszezni, a kollégáinknak, vagy a személyedzőknek, és már ők rettenetesen dicsérték annyira, hogy például a volt felesége mondta, hogy ő megkönnyezte a végét, mikor a kapitány elengedi a postagalambot.
De spoiler ez.
Igen, köszönöm, inkább tanuljál meg.
Rajzolni.
Igen. Nem. Szóval a lényeg az, hogy inkább arról beszélünk, hogy dolgozunk ezerrel a második és a harmadik részen, és az Artúrra is nagyon komoly feladat vár ezzel kapcsolatosan, mert igazából ennek a történetnek megvannak a vázlatai, a második résznek is, és a harmadik résznek is, csak ki kell bontani, és mellé kell rakni ezeket a csodálatos grafikákat, amiket tőled várok, Artúr.
Igen, ez a második, harmadik rész készül, ugye trilógiának szántad a történetet. Ezen trilógián túl enyénként mik a közeljövőben a tervek, vagy szakmai részek, mind a kettőtöktől kérdezem, alapvetően könyv frontján. Akár illusztráció, akár ugye új könyvek, vagy projektek?
Hát van terv bőven. Tehát először is ugye dolgozunk az angol fordításon ezerrel, és meggyőződésünk, hogy ezt külföldön is ki fogják adni, és előbb-utóbb film készül belőle, tehát rengeteg munka, de ezt belerakjuk. Aztán ugye, ha készen lesz a második, harmadik rész, akkor már céloztunk rá, hogy egy storyboard jellegű munkát csinálni az egészről, mind a három részről, amit majd a stúdióknak postázunk, és szeretnénk ebből filmet csinálni. Ez nagyon komoly munka, tehát eddig jussunk el oda, hogy megjelenjen a második és a harmadik rész.
Említetted a filmet. Ha jól tudom, akkor most készítesz, vagy készítettél egy filmet is.
Ja, hát igen, ez is egy, végül is ez is írás, mert Égigő lámok címmel írtam most egy forgatókönyvet, egy kis játékfilm forgatókönyvet, ami 18-20 perces lesz, gyerekkorgyilkosságokról szól, csodálatos a szereplőgárdánk, Szacsai Laci bácsi az iskolaigazgató, Jordán Adér az osztályfőnök, Takácsi Péter a pártitkár, mert rettenetes sok rosszaságot csináltam gyerekkoromban, bemászok a tanári WC-be, bezárom az ajtót belülről és kimászok, és akkor bejavatták a szüleimet. Ennek kapcsán aztán ki is dobtak abból az iskolából, egy másik iskolába kellett folytatni a tanulmányaimat. De leugrom az újpesti vasúti hídról egy napernyővel, és ezzel indul a, ez 1964-ben játszódik, és ez egyik, minden kockája igaz történet, nagyon rossz gyerek voltam, és talán valamilyen szinten annak is köszönhető, hogy most itt ülök és beszélgetünk.
És akkor ennek nem sokára meg lesz a premierje is, ugye? A filmnek.
Igen, a karácsonykor fog menni a különböző tévécsatornákon, előtte egy retro moziba tartunk egy nagy bemutatót. Égigő lámok címmel.
Még Artúr hozzád kérni, és picit visszaugorva nem erre a Donára, hanem a folytatásra, hogy egyébként, amikor egy folytatásos könyv illusztrációról van szó, ott nyilván a cselekmény az ugye bővül minden egyes további résszel, és ugye alakul egy picit, hogy ezt illusztrációban egyébként hogyan lehet lekövetni, vagy mi az, ami ilyenkor kihívás ebből a szempontból?
Hát most arra kérdezel rá, hogy a következő két részt mennyire gondoltam át.
Nem, arra kérdezek rá, hogy munkafolyamat szintjén, úgyhogy van már egy cselekmény, és bővül tartalmilag egy sztori.
Igen.
És mondjuk lesznek a következő részei. Nyilván ezt írás technikailag, meg íróként tudod bővíteni, és ugye folyamatosan azt a világot tovább növeszteni. Nyilván illusztrátorként itt valahol le kell, hogy kövesd a folytatást, de nyilván gondolom vizuálisan is van benne kihívás, hogy hogyan folytatod ezt.
Hát Gábor azt mondta, hogy az illusztrációk jól szolgálják a szöveget, másik féle szempontból meg a szöveg jól szolgálja az illusztrációkat. Tehát, hogy
ezt pontosan, ez olyan, mint nálunk a filmszakmában, hogy van egy akció, tehát a történetet ki kell szolgálni. Most nem úgy, hogy mondjuk, hogy csak azért önmagáért fölrobban meg elrepül, ha van egy történet, hanem tényleg történeti hűséggel, érdekesen, látványosan kiszolgálni a történetet. Rögtön mondom például, hogy ezt írom a folytatásba is, úgy a második részben, mikor a kapitány elengedi a galambot, akkor követjük, 10 000 kilométeren keresztül követjük a galamb útját. Most gondolod, azért ez nem lesz egy egyszerű feladat, gyakorlatilag egy madár perspektívából kell majd különböző történéseket a ceruzáddal úgy a papírra tenni.
Hogyne. Én csak arra gondoltam, hogy valahol, hogyha van egy könyv, az egy egységes megjelenés, egy vizuális per tartalmi, vagy per per szöveges megjelenés, és a kettőnek egy kohéziót kell alkotnia, és hogyha egy könyvsorozat jön létre, adott esetben ebből a három könyvből kifolyólag, akkor a könyveknek is külön-külön egészet kell alkotniuk, és mint sorozatként is egészet kell alkotniuk, tehát hogy valamilyen szempontból grafikailag a látványvilágnak egységesnek kell lennie, mégis különbözőbbnek kell lennie. Tehát hogy egymásra is tudjon épülni a sztori, de ne legyen az, hogy egy unalmas, önismétlő valamibe torkolik az ember, hanem hogy mindig tegyen hozzá valamit, de érzékelhető legyen az olvasó részéről, hogy ez egységet alkot.
Köszönöm, akkor így érthető volt a kérdés. Lehet, hogy nem volt értető először a kérdésem, de most már.
Igen, az biztos, hogy mindegyik könyv önmagában is abszolút meg fogja állni a helyét. Tehát ez ugyanúgy, mint a például erre nagyon figyeltem a könyveimben, hogy a fejezetek, kinyitsz egy fejezetet, és akkor teljesen szinte független a többitől. Tehát nagyon élvezhető, olvasható, nagyon érdekes, nagyon különleges. Hát, hogyha valaki a második részét mondjuk olvasná, akkor is ugyanolyan élményben lesz része, mint az elsőt. Nyilván akkor majd fog kapálózni, hogy hol tudja megszerezni az első részt, illetve a harmadikat.
Igen. Mert most már reklámozzuk a következő részeket is, még nincsenek, de az első már kapható. És ugye a beszélgetés után a Gáborék dedikálnak is, vagy lehet még velük beszélgetni itt oldalt a dedikáló ponton. Én még egy kérdéssel készültem, ami nyilván kevésbé megfogható picit, az főként Gábor, hogy mit tudnál mondani, hogy a magának az egész könyvnek, ahogy megszületett, mi az üzenete, vagy mi mozgatott, hogy amit ugye a legelején is kérdeztem, hogy ez egy olyan történet, amiben már nem Pirog Gábor a főszereplő. Tehát, hogy megragadtál egy másik világot, vagy megmutattál magadból, de nyilvánvalóan volt ennek valami belülről benned jövő tartalmi töblete, vagy egy benyomás, vagy egy üzenet?
Nagyon komoly üzenete van, az egymás megbecsülése, az egymás iránti szeretet, hogy a más kultúrák találkozásából összefonódások jöttek létre, fiatalok, akik tisztelik, megbecsülik egymást, és ugye hát a bizonyos pozíciókból ez sajnos nem így van, de pontosan ez az üzenetem, hogy már pedig ennek igazából így kellene lenni. És a másik meg, hogy az állatok tisztelete és szeretete, ami nagyon fontos szerintem. Ugyanakkor pici vallás is van benne, de ez mindenkinek a tiszteletére, vagy a hozzáállására van bízva ez a dolog, hogy érzi át ezeket a dolgokat. De a barátság, a személyes barátságok, az emberek közötti barátság és az állatok tisztelete, ez nagyon fontos, és ez nagyon meg is jelenik a könyvben.
Köszönöm, és én szeretnék gratulálni nektek még egyszer a könyvhöz, aki tudja itt is, meg aki szeretné itt is, meg tudja vásárolni, illetve a Book oldalán is, és köszönöm a beszélgetést.
Mi köszönjük.
Köszönjük szépen.